Mindenkit szeretettel üdvözlök az ezévi előadás sorozaton. Ilyen sorozatunk még nem volt az elmúlt 10 évben. Bizonyos szempontból nehéznek látszó előadás sorozat, de remélem, hogy az irodalmi szövegek, a vetítés, zenei részletek könnyíteni is fogják, és közérthető lesz ez az előadás sorozat is. Azt a célt tűztük magunk elő, hogy Pál apostol leveleit, mind a 14 levelet áttekintenénk, a nagyobb leveleknél részletesebben, mint most az első alkalommal a római levélnél is, és ezért megnyúlik egy kicsit a sorozatunk, tehát 16 részes a sorozatunk, ennek megfelelő az időpont is, tehát május végéig tart ez évben a plusz előadások nélkül is a sorozatunk. Pál apostol életéről, tevékenységéről, műveiről külön bevezető előadást azért sem hirdettem, mert most drága minden perc, és a 14 levél közben nagyon sokszor fogunk értesülni arról, hogy ki is volt ez a Pál apostol. Nem kell erről egy külön előadást tartani az életútról, az utazásairól, a műveiről. Nagyon mély bepillantásunk nyílik majd remélem Pál apostol lelkivilágába és gondolatvilágába. A leveleket megpróbálom teljes egészében felolvasni. Tehát a mai alkalommal a római levélben az első fejezet első versétől a harmadik fejezet 23. verséig terjed egy összefüggő szakasz, amelyet tehát megpróbálok felolvasni, ahogy megbeszélnénk, kommentálnánk az egyes részleteket, természetesen szünetekkel és magyarázatokkal, de szeretném, hogyha az egész levél bizonyságtétele és tanítása ott állna mindannyunk előtt. Mikor írta Pál a római levelet? Nem az első levele ez, holott a Bibliánkban az első helyre van sorozva. Ugye a Bibliánkban nem mindig az időben legelőbbi, ami egy bizonyos gyűjtemény első helyén áll. Pál apostol első leveleit a Tesszalonika beliekhez írta. Ezek a legkorábbi levelei az 50-es évek elején. A római levelet az 50-es éveknek a vége felé írta, 57-58-ban. Rómában akkor még nem járt az apostol, Korintoszból címezte a levelet, de a római közösségről, keresztényekről már nagyon sokat hallott. Azért került a római levél az első helyre Pál apostol iratgyűjteményében, mert ez a leghosszabb levél, és ez a legnagyobb kérdéseket maga előtt görgető levél. Három nagy alappillére van a római levélnek. Az első nagy alappillér a hitáltali megigazulás kifejtés, amit röviden így nevezünk, hogy hitáltali megigazulás, vagyis egy nagyon részletes okfejtés az első fejezet 16. versétől, egészen odáig, amit én már nem rajzolhattam fel a táblára, a 8. fejezet 27. verséig. Ez fejti ki azt nagyon részletesen, nagyon sokoldalúan, hogy az ember a maga erejéből miért nem tud jobbá válni. És miért van szükség ahhoz, hogy az ember megjobbuljon, gondolataiban megtisztuljon, cselekedeteiben igazzá váljon? Miért van szükség a hitre és Istennel, Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra? Ezután az apostol a 8. fejezet 28. versétől egészen a 11. fejezet végéig rátél a predesztináció kérdéskörére. Erre külön előadást kell majd szánnunk, hogy ez a bizonyos sokat vitatott és félreértett, félremagyarázott előre látás, előre rendelés, vagy ahogy szokták magyarul mondani, eleve elrendelés. A 12. fejezettől a 16. fejezetig, tehát a befejező sorokig pedig a gyakorlati keresztény élet kerül sorra, és ezért mi a programunk szerint is látható a római levelet felbontottuk, és 4 előadáson keresztül is foglalkozunk vele. Külön részletesen a bevezetéssel, az első 15 verssel és a befejező résszel nem foglalkozom, de 2 előadást szánunk a hitáltali megigazulásra, tehát az első fejezet 16. versétől a 8. fejezet 27. verséig. A harmadik előadásunk a predesztinációról fog szólni, és a negyedik pedig a gyakorlati keresztény életről. Azt mondhatnánk tehát, hogy ezek a hatalmas alappillérek örökké felvetődő problémák, minden ember nagy kérdései. Tehát még egyszer mondanám, hogy hogyan változhat meg az ember, hogyan lehet jobbá az ember, de ez teljes gazdagságában és szélességében ennek a kifejtése. Van-e isteni előrelátás vagy előrerendelés, és hogyan viszonylik ez az emberi szabadsághoz? És a harmadik nagy pillér pedig a gyakorlati keresztény életben a szeretet törvényének a betöltése. Most vágjunk mindjárt bele az első előadásba, amelynek ez a címe az evangélium megoldása pogányoknak is, zsidóknak is. Rögtön olvasom az első fejezetben Pál apostolnak a beköszönését, bemutatkozását és megszólítását, és ebből csak nagyon röviden emelném ki a leglényegesebb mozzanatokat, tehát az első 15 verset. Pál Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, melyet előre megígért az ő prófétái által a szent írásokban, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának a szentség lelke szerint, a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között az ő nevéért, kik között vagytok ti is Jézus Krisztusnak elhívottai. Mindeneknek, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, hivatalos szenteknek, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezzen felőletek, imádkozásaimban mindenkor könyörögvén, vagy ha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam, hogy köztetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Kedves hallgatók, ez tehát a beköszönés. Röviden hadd magyarázzam a nevet, Pál apostol így mutatkozik be, hogy Pál Jézus Krisztusnak szolgálja. Tudjuk, hogy az eredeti neve Saul volt, de ezt a Saul nevet később is megtartotta. Egyáltalán nem igaz az a hagyomány, hogy ugye Saulból lett Paulus, már ami a nevet illeti. Ugye a Pál név egy római név volt, amit Pál viselt életében, egész életében, és mind a két néven ismeretes volt. Maga a Pál annyit jelent, hogy kicsike, és Pál sokszor kiaknázta a nevében rejlő jelentést, és ő a legkisebbnek nevezte magát az evangélisták között. Itt viszont rögtön hozzáteszi, hogy Jézus Krisztusnak szolgálja elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Nagyon érdekes Pál apostol sorsa a megtérésével és a megtérése után. Tudjuk jól azt, hogy Jézus üldözői közé tartozott, a tanítványokat üldözte, Damaszkusztól nem messze kapta az égi üzenetet, miután már átélte István megkövezését, miután már azért megrendült a lelkében. Körülbelül időszámításunk szerint 34 körül történt ez. Pál apostol azután visszavonult Arábia sivatagjába 3 évre, hogy átgondolja az egész addigi életét és felfogását, majd pedig 14 évig készült szülővárosában a szolgálatára, hiszen megkapta Jézustól a felszólítást már a megtérésekor, hogy minden nép apostolává rendeli őt. Csak nem 20 évig készült a szolgálatára. Ezért van az, hogy 34 a megtérés, és az 50-es évek elején írja az első leveleit, és végzi az első útjait. Az apostolok cselekedetei 13. fejezetében, az első 3 versben van egy nagyon érdekes jelenet, ahogy Antiókiában, itt a térképen már nincs is rajta, hiszen egy kicsit északabbra van Palesztinától, Szíriának a földközi tengeri nagyváros, ez az Antiókia. Antiókiában választották az apostolok egy Barnabás nevű munkatársával együtt apostolnak, tehát felkenték kézrátétellel, szabályos körülmények között a gyülekezet jelenlétében Pál apostolt apostollá és Jézus Krisztus evangéliumának hirdetőjévé tették. Ezért hangsúlyozza, hogy ő elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Tehát ne úgy gondolkodjunk, hogy Pál apostol megtért, aztán utána rögtön ment hirdetni az evangéliumot, hanem hosszú-hosszú évek felkészülése van e mögött, és utána pedig a gyülekezet bizonságtétele által valóban elhívott és felkent apostol lett. Nem tudok foglalkozni részletesen a bevezetéssel, bár a második verstől egészen a hatodik versége csodálatos összefoglalást ad az apostol arról, hogy Isten hogyan jelentette ki a szent írásokban, a proféciákban a megváltó eljövetelét, hogy Jézus Dávid magvából lett, ez is a római levélnek a beköszönésében van. Tehát Jézus ugyanolyan emberi természetet vett fel magára, mint bármelyikünk, ő Dávid családjából, egy földi édesanyától származott, és utána elmondja az apostol azt, hogy neki minden vágya az evangéliumot hirdetni, és találkozni személyesen olyan emberekkel, akik az evangéliumot elfogadták, mint például a római keresztények, akiknek a hitének az egész világon híre van. Nagyon figyelemre méltó, és ki kell emelnem a 8-tól a 10-ig tartó verseket, hogy az apostolnak egy nagyon gyakori szófordulata, hogy először hálát ad. Ugye az itt is így kezdi, hogy a 8. versben látjuk, hogy először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Ugye az emberi életben nem túl gyakori dolog a hála, de általában valami után következik a hála. Ugye, tehát valamit kaptunk, valaki szolgálatunkra volt, és mi megköszönjük, hát hálásak vagyunk. De a Biblia erre is tanít bennünket, hogy valóban mindig vegyük észre azt, hogy mit kaptunk, és valóban mindig nyilvánítsuk azt ki, hogy mennyire értékeljük a jót, amit kaptunk. De a Bibliának egy nagyon nagy tanítása, és itt látni mindig, hogy a Biblia valamennyi tanítása összegyűlik Pál apostol leveleiben, hogy egy igazán hívő ember előre hálás. Ezért mondja Pál más helyütt, hogy már a ti kéréseiteket is háladással tárjátok az Isten elé. Mert hogy ti hozzáfordulhattok, hogy kérhettek, még semmi nem történik, még nem lett meg az a jó, amit kértetek, de hogy nektek van teremtőtök, van gondviselőtök, van, akihez bizalommal fordulhattok, már ez hálára élessze a szíveteket. És a római levélben különösképp fogjuk ezt látni, hogy az apostol hányszor és hányszor kezd így egy gondolatmenetét, hogy hálát ad. Még nem tudjuk, hogy miért, majd utána derül ki. A legnagyobb ilyen hálaadása a 7. fejezet végén lesz, amikor levezet egy gondolatmenetet, amivel bemutatja, hogy egyetlen egy ember nem tud megváltozni a maga erejéből, és a legtöbb, amire az ember képes, az az, hogy látom már, hogy milyen rossz vagyok, de nem tudok jobb lenni. Ugye? Tehát amit ott levezet a 7. fejezetből, gyönyörködöm már a belső ember szerint az Isten törvényében, de érzem azt, hogy valami más rabulád az önzés a halál törvényének, és így viszi tovább a gondolatmenetet, és felkiált, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg-e halálnak testéből. És utána azt mondja, és hálát adok. És még nem tudjuk, hogy miért ad hálát, de az egész 8. fejezetnek ez a gongütés, hogy van megoldás. Nem ott kell megállni, hogy már látjuk, hogy mennyi sok hiba van bennünk, és mennyi legyőzendő akadály, és akkor na hát most mi lesz, hanem az apostol azt mondja, hogy igen, ennél több is van, lehet látni is a bajokat, de erőt is nyerhetünk ahhoz, nem emberileg, de Istentől erőt lehet nyerni ahhoz, hogy ezeket leküzdhessük. Nagyon érdekes kifejezése az apostolnak, ami többször visszatér a leveleiben, a 9. és a 10. versben, hogy szüntelen emlékezem felületek, és imádkozásaimban mindenkor könyörgök értetek. Szóval ezek a kis, apró, ugye hát egy bevezetésben mit szokott az ember írni egy levélben, nem a legsúlyosabb dolgokat. De ezek a látszólag jelentéktelen kijelentések megmutatják azt, hogy Pál apostol lelkében mi volt. Pál apostol őszintén szeretett minden embert, és különösen elkötelezve érezte magát azokért az emberekért, akik elindultak a megjobbulás, a hitre jutásnak az útján. És Pál apostolnak nem véletlenül használtam ezt a kifejezést, hogy elkötelezve érezte magát, mert ezt maga használja a 14. versben, amikor azt mondja ezután, hogy mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Kedves hallgatók, erről majd egy külön előadás lesz a szeretet himnuszánál, de már most felhívnám a figyelmüket, hogy Pál apostol mit értett szereteten. Nagy kérdés, ugye, mert az emberek sokszor ezt mondják, hogy ez a szeretet, az a szeretet, amaz a szeretet. Pál apostol a szeretetet sokszor így fejezte ki, fel is írtam Római Levél 13. fejezetének a 8. versében is azt mondja, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. És nem csak Pál apostol mondta ezt, János első levele 3. fejezet 16. versében is így van, hogy kötelesek vagyunk odaadni az életünket a fele barátunkért. Tehát a Biblia szerint a szeretet nem csupán érzelem, nem csupán egy pillanatnyi felbuzdulás, nem csupán egy szép magatartás, még ennél is több. A Biblia szerint a szeretet tartozás. Mindenkinek tartozunk azzal, hogy szeressük. Miért? Mert hogyha Krisztus eljött és mindenkiért odaadta az életét, és Krisztus mindenkit méltányolt annyira, hogy az isteni életét adta azért, hogy emberek megváltozzanak, akkor egy igazán hívő keresztény ember nem válogathat az emberek között. Nem mondhatja azt, hogy ez az ember nem szeret engem, ez az ember nem rokonszenves, ezt az embert én nem tudom szeretni, vagy csak szeretem, csak távolról, nem gyűlölöm, hát szeretem. Szóval ezek egy keresztény szóhasználatban ismeretlen fogalmak kell, hogy legyenek, és egy keresztény elmében is ismeretlen gondolatok. Pál apostol arra tanít bennünket már a levele bevezetésével, hogy valahogy ezt meg kell tanulnunk, és ezt Krisztustól lehet megtanulni, Istentől lehet megtanulni, hogy mi minden emberre úgy tekintsünk, mint aki iránt nekünk valami tartozásunk van. Ugye milyen érdekes ez a szó, hogy köteles vagyok, meg tartozásom van? Ugye a hétköznapi életben is, főleg akkor, hogyha nagy összeggel tartozunk valakinek. Tessenek csak megfigyelni önmagukat, hogyha valakinek nagy összeggel tartozunk. Főleg pedig, hogyha váratlanul sietett a segítségünkre, és hitelezett nekünk nagy összeget. Tessenek csak megfigyelni, hogy abban az időszakban, amikor a tartozásunk fönnáll, azért kétszer meggondoljuk a szavainkat az iránt, az ember iránt, meg a mozdulatainkat, meg a magatartásunkat is, nem? Mint egy olyan ember iránt, mondjuk, akinek nem tartozunk. De mondjuk csak vegyek egy ilyen egyszerű példát, hogy valami pénzösszeggel valakinek tartozom, akkor annak valahogy úgy vagyok hálás, vagy úgy szeretem, hogy minden szívdobbanásomban ott van az, hogy én mennyire méltányolom, mennyire értékelem ezt, hogy ez az ember kisegített engem a bajból. Na, Pál apostol azt mondja, hogy én mind a görögöknek, mind a zsidóknak, mind a tudatlanoknak, barbároknak, mind a művelteknek én köteles vagyok, tartozom. Azért sorolja így fel, mert azt mondja, hogy nincs ember és ember között különbség. Az egyetlen egy tartozás, ami mindannyiunk tartozása a másik iránt, az a szeretetben való tartozás. Mennyire más lenne az élet, hogyha csak, most nem mondok nagy szavakat, ha csak keresztények így tudatosítanák magukban az életüket, hogy én attól vagyok keresztény, hogy én tartozom. Én nem azt nézem, hogy most mennyi időm elmegy a másikra, nem azt nézem, hogy mennyi fáradtság, nem azt nézem, hogy most mennyi küzdelem egy másik emberért élni és segíteni őt, hanem azt nézem, hogy én tulajdonképpen a tartozásomat rovom le. Én minden embernek tartozom, köteles vagyok, mert hát ha az Isten értem odaadta az életét, és mindenkiért odaadta az életét, és én ezt felismertem már, ezt én értékelem, akkor én minden embert ahhoz szeretnék hozzásegíteni, hogy ő is megismerje ezt az Istent, aki az életét képes volt érte odaadni. És én úgy gondolom, hogy akkor a keresztényekben nem lenne olyan sok panasz, meg sopánkodás, meg a körülmények miatt való panaszkodás, hogyha így néznék ezt, ahogy Pál apostol tanít erre, hogy én mindenkinek tartozom, és az életem egy nagy tartozásnak a lerovása. És miután elmondja ezt Pál apostol, ezután tér rá a levélnek a központi témájára, ezt már második ponttal jeleztem a táblán, a 16. és 17. versben, hogy mondani szokás, minden emberi írásmű akkor nagy írásmű, hogyha az elején röviden az egész írásmű tartalma benne van. De gondolom a zenemű is ettől nagy, meg más időbeli művek is attól nagyok, hogyha már az elején én tudom azt, hogy mire figyeljek majd ebben a levélben. Pál apostolnak is van 14 levele, meglátjuk, hogy mind a 14 levélben azért más és más domborodik ki. Na hát mi domborodik ki a római levélben? Pál apostol a következő két versben foglalja össze Dióhéjban az egész levél tartalmát. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. mert az Istennek igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Hát ez a levélnek az egész tartalma. Ez fogja kibontani, ezt a csodálatos két verset fogja részletezni az apostol, és engedjék meg, hogy erről a két verse egy kicsit részletesebben szóljak először is. Azt mondja, nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Különös kifejezést használ itt Pál apostol. Ugye a szégyenkezés és a szégyenérzet az emberi életnek eléggé velejárója. Gyerekkorától fogva az ember sokat szégyenkezett, ma is az ember nagyon sokszor szégyenkezik. Hát mikor szégyenkezünk? Ugye a Biblia szerint az alapvető szégyenérzés akkor támad fel, amikor, mint az első emberpárnál is, amikor elkövették a rosszat, és utána szégyelték magukat, és eltávoztak Isten előtt. Tehát Mózes első könyve 3. fejezetéből láthatjuk, hogy mióta van szégyen az emberi világban, amióta rossz van. De most én nem akarok belemenni a szégyennek a filozófiájába, mert az akkor egy külön előadást elvinne. Én csak azt szeretném önöknek a szemük elé állítani, hogy a Biblia szerint van nyílt szégyen és nyílt tagadás valaminek, és van leplezett szégyen és leplezett tagadása valaminek. Például a Bibliának egyik legnagyobb történetét olvassuk el Péter elszégyenkezésében, amikor ő szégyelte Krisztust. Ugye ismerjük mindannyian talán a történetet, vagy aki nem olvasta is, Máté evangélium a 26. fejezetében van benne a legrészletesebben. Valamit hallott arról, hogy Péter megtagadta Jézust. De nem bírák előtt, meg nem világi hatalmak előtt, hanem szolgálólány előtt, meg katonák előtt, csúfolódók előtt, gúnyolódók előtt. De nyíltan megtagadta Jézus. Azt mondta, hogy ezt az embert én nem is ismerem. Nem tudom, hogy kiről beszélsz. Én nem voltam ott vele. Szóval nyíltan megtagadta Jézust. És nagyon sokszor ismétlődött ez a történelem folyamán, hogy Istent és Jézus Krisztus nyíltan megtagadták az emberek. Tudjuk jól azt, hogy a keresztény üldözések évszázadaiban is a római hatóság arra ment ki, hogy a keresztények nyíltan megtagadják. Tehát azért kínozták annyit a keresztényeket, vallatták, hogy a végén mondják ki, hogy ők Krisztust nem ismerik, káromolják, és akkor fölmentették őket, szabadlábra helyezték. Aztán a középkorban is különböző biblikus mozgalmak üldöztetésében is megnyilvánult ez, hogy tagadd meg, szégyeld, és ezt mondd ki. De még a 20. században is nagyon sokszor lehettünk ennek tanúi, hogy embereket olyan helyzetbe akartak hozni, hogy tagadják meg nyíltan az Istent. Kedves hallgatók, ez is egy félelmetes dolog, nem? Hogy az ember megismer valaki jót, és az ember értékeli, aki az Isten, meg aki Jézus Krisztus. És utána az ember képes erre, hogy csak úgy megtagadja, csak úgy szégyelli, mint ahogy Péter is tette. Mondom, nem tudok belemenni ennek a mélységeibe, de úgy érdemes meggondolni, hogy az a Péter, aki lelkesedett Krisztusért, aki 3 évig követte őt, aki kinyilatkoztatta, hogy őt mennyire szereti, egyik pillanatról a másikra nyíltan megtagadta. De ne tessenek azt hinni, hogy a szégyennek és a valaki szégyellésének csak ez az egy formája van. Mert Pál apostol, amikor azt mondja, hogy én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, nem pusztán csak annyit mond, hogy én bátran hirdetem, én ezt soha nem fogom megtagadni, hanem lehet úgy is szégyelni az Istent, hogy az ember közvetett módon fejezi ki a szégyenét. Például az, hogy tudom, hogy ki az Isten, látom már az Isten törvényeit, parancsolatait, de hogyha arra kerül a sor egy adott közegben, egy adott emberi társaságban, én nem merészelek úgy beszélni, vagy úgy élni azok szerint. Szépen visszahúzódom, és teszem azt, amit a többi ember tesz. Látszólag nem olyan nagy megtagadás, mint amit Péter mondott ott a Kajafás udvarában, de ez ugyanolyan borzalmas erkölcsi vétség. De mondok még további finomságokat is. Ha valaki például sokat panaszkodik, meg sopánkodik, meg szidja a sorsot, meg ecseteli a nehéz életkörülményeket, hát ezzel is szégyeljük az Istent, mert mintegy azt mondjuk, hogy hát az Isten csak ennyi, hogy nem tud még egy ember életet se fönntartani tisztességesen, ami én vagyok. Minden ilyesfajta megnyilatkozás, panaszkodás, sopánkodás, ez mind a szégyellés kategóriájába tartozik. És Pál apostol így teljes értelmében így veszi ezt a fogalmat. Pál apostol nagyon jól ismerte, amit Jézus mondott a szégyenről. Jézus azt mondta a Márk evangélium a 8. fejezet 38. verse szerint, hogy aki szégyel engem és az én beszédeimet az emberek előtt, én is szégyelni fogom az én mennyei atyám előtt. Máskor azt mondta Máté evangélium a 10. fejezet 32-től a 39. versében hosszasabban is mondta Jézus, hogy aki szégyel engem és az én beszédeimet, e parázna és hűtlen nemzetség előtt, én is szégyelni fogom az én mennyei atyám előtt. És Jézus ezeket az igéket azután mondta el, hogy a tanítványainak arra hívta fel a figyelmét, hogy ne aggodalmaskodjanak. Ugye ne aggodalmaskodjanak, ne kérdezzék azt, hogy mit hoz a holnap, meg miből élünk meg. Mert hogyha az ember aggodalmaskodik, hogy nagyon beleveszi magát ennek a világnak a taposó malmába, és akkor jön a panaszkodás, jön a sötét dolgokra való állandó nézés, jön a reménytelenség, akkor egy idő után felteszi az ember a kérdést, amit a Malakiás könyve 3. fejezetében olvasunk, mi haszna van az Isten követésének? Ugye már ott Isten bemutatja azt, hogy sokan felteszik a kérdést, mi haszna van az Isten követésnek. Semmi jó nem jön ki belőle, nem ismernek el az emberek, nem dicsérnek azután. Ha én megismerem Istent és az ő törvényét, és megpróbálok azok szerint élni, elveszítem az emberek barátságát, megbecsülését. És ott van az ember, hogy most embereknek tetszeni, vagy Istennek tetszeni. Hát Istent én becsülöm, én hiszek Istenben, néha összeteszem a kezemet, és fohászkodom ő hozzá, de hát Isten láthatatlan, meg majd, hogy mi lesz majd, azt nem tudni, de az emberek azok itt vannak, azokban minden nap belebotlom, azoknál én nem tudom elviselni, hogy minden nap engem szekáljanak, meg megjegyzést tegyenek, hogy hát te hívő ember vagy, vagy te túl komolyan veszed a hitet. És Jézus erre azt mondta, hogy aki szégyel engem, és az én beszédeimet, te parázna és hűtlen, hitetlen nemzetség előtt. Én is szégyelleni fogom az én mennyei atyám előtt. Nem tudom, hogy ezzel a pár szóval sikerült-e érzékeltetnem, hogy amikor Pál apostol azt mondja, hogy én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, ebben minden benne van. Ebben nem csak annyi van benne, hogy én hirdetem, én mondom, én az egész életemet erre ráteszem, hogy az igazi szeretetről az embereknek tanúbizonságot tegyek, hanem benne van az is, hogy én az egész életemben, a jellememben szeretném megmutatni. A cselekedeteimben szeretném megmutatni, hogy én nem szégyellem az Istent. Én örülök, hogy megismerhettem az Istent. Én hálát adok az Istennek, hogy egy más életet élhetek az ő kegyelméből. Én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. És rögtön hozzáteszi, és ez a második nagy tanítás ennek a rövid két versnek, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten az ő evangéliumát, az örömhírét tulajdonképp szavakban nyilatkoztatta ki. Itt van a Biblia. A Biblia az, ami beszél nekünk Istenről, Jézusról, Jézus áldozatáról, mindenről, amire szükségünk van, és a Biblia hatalom. Én nem olyan hatalom után vágyakozom, mint a földi emberek. Ugye a földi emberek sajnos egy nagyon megfogható hatalom után vágyakoznak. Fegyver, pénz, tisztség. Úgy gondolják, hogy ez biztos. Felmászom az uborkafára, ugye a társadalom mennél magasabb része, és akkor hatalmam van. Hát erre törekszenek az emberek. Örök nagy irodalmi téma aztán, hogyha ez összeroppan, és utána az ember már semminek nem érzi magát, mert hogyha nincs hatalom, hát akkor min van? De azt mondja Pál apostol, én nem ilyen hatalomra vágyakozom. Én az Isten beszédének a hatalmára vágyakozom. Én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az hatalom, az Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére. Tehát én azért nem szégyellem, mert ez az egyedüli valóságos hatalom. Az az egyedüli valóságos hatalom, amit az emberek szabadon megismerhetnek, szabadon dönthetnek mellette, és érzik az életükben, hogy ennek élet átformáló ereje van. Belsőleg formálja át az ember életét, az evangélium, nem külsőleg. Ugye a földi hatalmak mindig külső nyomást gyakorolnak, és úgy akarják fitoktatni a hatalmukat, és úgy akarják nyilvánvalóvá tenni, hogy milyen nagy hatalomról van itt szó. Isten nem így tesz hatalmat. Isten azt szeretné, hogy az ember szabadon megismerés által befogadja az ő üzenetét, és ott belül elkezd megváltozni az ember gondolkodásmódja, és az embert egy egészen más jellemű lényét teszi. És ezután mondja a harmadik dolgot, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Itt mondja ki az egész római levélen végighúzódó nagy témát, amit majd a Róm a harmadik fejezet 23. versében fog lezárni, azt mondja, nincs különbség. Pál apostol híres volt az ilyen markáns megfogalmazás, azt mondja, nincs különbség. Most, hogyha ugortam itt két fejezetet, talán tetszenek érteni, hogy mire mondja, hogy nincs különbség. Azt mondja, nincs különbség zsidók között. Nincs különbség görögök között. Nincs különbség hívők között, nincs különbség nem hívők között, egy bizonyos szempontból, hogy mindegyiknek állandóan szüksége van az evangéliumra. Én nem szégyellem ezt az evangéliumot, mert nem úgy van, hogy most már bizonyos embereknek nem kell, hogy mondjam az evangéliumot, mert ők már úgy is tudják, ők már szinte okosabbak, mint én. Nem erről van szó. Minden embernek szüksége van az evangéliumra, akkor is, amikor még nem ismeri, akkor azért. Amikor meg ismeri, akkor meg azért van szükség az evangéliumra, hogy azt valóban komolyan is vegye. Mert ugye amikor az ember nem ismeri az evangéliumot, nem tud az igaz mérték szerint élni. De amikor az ember ismeri az evangéliumot, erről is szó lesz majd a második, harmadik fejezetben, ott van az emberi természetben az, hogy az ember játszadozik. Most már ismerek valamit. Ez jó, ez helyes. Most ismerek valamit, ez már szinte a teljesség. Azért megyek egy másik úton. Na hát ez járhatatlan dolog. És ezért az apostol tudatosítja, hogy egy igazán keresztény embernek mindenkihez küldetése van. Küldetése van azokhoz is, akik nem ismerik az Istent, de küldetése van azokhoz is, akik ismerik az Istent, de mindig elfelejtkeznek valamiről az Istennel kapcsolatban. Ugye két évvel ezelőtt kezdtük itt a Jelenések könyve sorozatunkat, nem tudom, akik itt voltak, emlékeznek rá, hogy miért kezdődik a Jelenések könyve azzal a hét levéllel, és a hét levél elején mindig azzal, hogy Jézus bemutatkozik. Hát miért kell bemutatkozni? Mindig elfelejtenek róla valamit. Mindig be kell mutatkoznia Jézusnak, mind a hét levélben, mind a hét gyülekezetnek, mind a hét korszaknak, mert az ember felejtő lény. Ugye volt olyan gondolkodó, aki azt mondta, hogy ne beszéljünk arról, hogy az ember gondolkodó lény, meg az ember bölcs lény, meg nem tudom én milyen nagy lény, az ember felejtő lény. Ez nagyon így van. A bűnnek az egyik legirtózatosabb következménye az emberi életünkben, hogy felfogunk dolgokat, beépítjük az életünkbe, már neki is álljunk, hogy csináljuk, még csináljuk is, aztán kézen közön megint elfelejtkezünk róla, és visszajön a régi énünk, visszajön a régi természetünk, visszaköszön a régi önzésünk. Hát ezért mondja, hogy én mindenkinek köteles vagyok, mindenki előtt, senki előtt nem szégyellem az evangéliumot zsidóknak, először meg örököknek. Azért mondja, hogy először zsidóknak, mert nyilván a zsidók ismerték kifejtett formájában az isteni parancsolatokat, az evangéliumot. A görögök, illetve a görögök mögött álló pogányok nem, de Pál apostol nekik is szerette volna megmutatni. Negyedik kijelentés. Mert az Istennek igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe. Csodálatos kijelentések ezek, erre is egy külön előadást lehetne szánni, azért is jeleztem így egy ilyen besatírozott négyzettel, hogy ez az egész római levélnek a magja. Tehát ez valóban egy kicsit részletesebben kell szemügyre vennünk. Azt mondja, Istennek igazsága jelentetik ki. Kedves hallgatók, aki az igazság kérdését meg akarja kerülni, az soha nem fog eljutni Istenhez. Amióta itt én tartok sorozatot, ezt hangsúlyoztam talán a legtöbbet. Talán hadd idézzem fel azok számára, akik nem régen kapcsoltak bele a sorozatunkba, Coleridge-nek, az angol költőnek azt a halhatatlan nagy kijelentését, ami így szól, ugye múlt század elejé angol költő, aki nem az igazságért keres, nem az Istent fogja megtalálni, csak egy egyházat. És aki az egyházat, amit talált, nagyobbnak tartja az Istennél, előbb-utóbb nagyobbnak fogja tartani önmagát az egyházánál, és az önzés pokoli köre bezárult. Minden emberi életnek a minősége forog kockán, mindannyiunk élete, hogy most mi igazságot szeretnénk-e, hogy csak az igazsággal elégedünk meg, vagy pedig lejjebb szállítjuk a mércét, mert a Biblia szerint csak az igazság képes az ember gondolkodását megtisztítani, csak az igazság képes erőt adni az embernek. És Jézus így mondta a János evangélium a 8. fejezetében, az igazság tesz szabadokká titeket. Az igazság képes szabaddá tenni. És nyugodtan mondhatnám, az igazság által tud az ember szeretni. Az igazság által van az élet, az erő, a szabadság, a szeretet, minden. Az igazság nélkül az ember olyan, mint egy partra vetett hal, mint egy fuldokló lény, igazság nélkül nem lehet élni. Csak sajnos ezt az ember nem tudatosítja eléggé, belemegy az ember hazugságokba, megköti a maga alkuit az életben, és szerencsétlennek tartjuk magunkat, boldogtalannak, nem tudjuk, hogy hol a hiba az életünkben, közben itt van a hiba. Csak az igazság méltó az elfogadásra, semmi más. És ezt mondja a Pál apostol, hogy az evangélium az igazság, az evangélium nem csak szeretet, hogy valaki az életét adta az emberért, de az evangélium az igazság is, hogy az a valaki azért adta az életét, hogy az igazságtalanságból kiemeljen bennünket. És az igazságtalanság másik neve a Bibliában a bűn. És még azt mondja ötödikként Pál apostol, mert az Istennek igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, amiképp megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Ezt Habakuk könyvéből idézi, látjuk a második fejezet negyedik verséből, egy ószövetségi proféta írásból, a Bibliának egyik leghatalmasabb mondata, hogy az igaz ember hitből él. Lehet igaz ember életet élni, lehet igazság szerint élni, de csak hittel lehetséges. Ez csak hitből, meggyőződésből, és az igazság megismerése által lehet. Az eredetiben még jövő időben is van, tehát valahogy így is lehetne fordítani, az igaz ember a hite szerint nem csak most él, nem csak most él más, egészen más ember életet, de élni fog majd egy jövendő világban is. Élni fog az újjáteremtett földön és égen, amikor Krisztus elhozza azt a számára. Az igaz ember hitből él, és a hite által élni fog majd a jövőben is. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy érzékeltethetem-e valamennyire, hogy milyen hatalmas ez a mag a római levélben. Akik a római levelet magyarázták az elmúlt évszázadokban, azért mind fennakadt ezen a tekintetük. Magyar nyelven talán hadd hívjam fel a figyelmüket, megjelent, bár szinte lehetetlen már megkapni, Calvin Jánosnak a római levél magyarázat, a 16. századi magyarázat, tel is tele csodálatosabbnál csodálatosabb meglátásokkal. Ugye Luther volt az, aki először felfedezte a római levelet, de sajnos az ő két magyarázata nincs meg, vagy nagyon töredékesen van meg. Magyarul 1515-16-ban írta Luther az elsőt, és a 20-as években a másodikat. A reformáció után. Calvin műve a reformáció kellős közepén, a 16. század közepén keletkezett. Evangélikus részről Karner Károly adta ki Isteni igazsága címmel Pál apostol levele a rómabeliekhez. Szintén legrészletesebben ezt a részt vizsgálja. És szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy itt az előadás sorozatunkkal párhuzamosan nem minden páli levélnek, de bizonyos leveleknek az általunk megírt változatát is meg lehet vásárolni. Két kis füzetben a római levél magyarázata, aminek az is az előnye, hogy Karnertől, de főképp Calvintól sokat idéz. Aki nagyon el szeretne mélyülni a római levélben, ami nagyon üdvös dolog, annak felhívnám a figyelmét arra, hogy ezt a két kis füzetet a sorozatunkkal, az előadásokkal párhuzamosan tanulmányozza át. Búcsút kell vennem a római levélnek a magvától, a Dióhéjban előlegzett tartalmától, de egy irodalmi alkotást is hadd vessek most közbe. Színészünk most nincsen, úgyhogy én látom el a felolvasás szolgálatát. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. A magyar irodalomban van egy nagyon rövid kis vers a szégyenről, és ez Arany Jánosnak a verse. Arany János nagyon sok bibliai témát, itt is Péter tagadására fog utalni, tehát Péter neve nélkül, de látjuk, hogy mint tanítvány mesterét nehéz időkben megtagad. Ugye ez a versnek a befejezése. Arany János 1850. március 15-én írott verse. Ugye minek a szégyellése, minek a megtagadása a két évvel azelőtti nagyszabású hazai forradalomnak a megtagadása, egy kis parányi bepillantás abba, hogy milyen rossz a szégyen. Szóval milyen rossz a szégyen. A szégyennek fokozatai vannak. Lehet egy embert szégyelni, lehet a hazát szégyelni, lehet az emberiséget szégyelni. Felhívom a figyelmüket arra, hogy a Bibliában ezzel kapcsolatban azt olvassuk a zsidókhoz írt levél második fejezetében, talán a szégyenről az egyik leghangsúlyosabb Biblia vers, hogy Jézus Krisztus nem szégyel bennünket atya fiainak nevezni. Ez egy megdöbbentő Biblia vers. Jézus Krisztus nem szégyel bennünket atya fiainak nevezni. Ha valakinek oka és joga lenne a szégyenre, az azt hiszem Krisztus lenne, mert még azok az emberek is, akik tudatosan kinyilvánították, hogy őt szeretnék követni. Hányszor tesznek olyasmit, ami szégyenletes? Krisztusra nézve, meg önmagukra nézve. De azt mondja Pál a zsidókhoz írt levélben, hogy Jézus Krisztus nem szégyelli azokat az embereket, akiknek legalább ott van az életükben az elszánás, a törekvés, az, hogy több akarok lenni, jobb akarok lenni, ezeket nem szégyelli. Atya fiainak nevezni. Hallgassák meg Arany János versét, amelyben egy nemzet szégyenkezését állítja előtérbe, hogy milyen megdöbbentő az, amikor egy nemzet önmagát vagy önmagának az ünnepét, ugye itt március 15-éről van szó, szégyelli. Arany János évnapra. Kelsz és lenyugszol észrevétlenül. Innep volnál, de senki meg nem ül. Végzetes évi nap. Ó, e tömeg más napot ünnepel. Titkon sohajtja meg a hűkebel, halomra dőlt oltáridat. Emléked átkos, nyomasztó tereh. A vérnek és könnyűnek tengere mind-mind ahhoz tapad. Az ember gyönge. Félve néz feléd, s mint egykor tanítvány mesterét, nehéz időkben megtagad. Rövid kis vers, de érezzük azt, hogy milyen rossz dolog a szégyen, és mennyire szégyelni való a szégyen. Pál apostolban semmi szégyen nem volt, és semmit nem szégyelt, ami az evangéliumból következett. És ezután, hogy Pál apostol kifejti rögtön a római levélnek a lényegét, nem tér rá az evangélium kifejtésére, mert most azt várnánk különben, hogy az apostol elkezdje részletezni, hogy mi az evangélium. És mi az evangélium? A mi sorozatunknak is az a cím, hogy mi az evangélium. Görög szó, evangélium, magyarul annyit jelent jó hír, örömhír. Na de miről való jó hír? Miről szól ez a jó hír? Aztán kinek szól ez a jó hír? Mindenkinek, vagy csak bizonyos embereknek? Aztán fölfogható ez a jó hír? Meg tényleg mindenkinek az életében jó hír? Millió kérdés következhet. Pál apostol most nem tér rá ezekre, hanem rögtön belekezd egy gondolatmenetbe, mert Pál apostol logikus építkező volt. Mielőtt kifejtené, ez jön majd a 3.24 után az evangélium lényegét és a hit lényegét, belekezd abba, hogy az emberiség két nagy csoportját, és több nincs is. Szóval az emberiség két nagy csoportját jellemzi. Először azokat az embereket, akik nem hallhatták meg az evangéliumot. Maguk hibájából, önhibájukon kívül most mindegy. Szóval akiket így szoktak nevezni, hogy a pogányok. Elmondja Pál apostol, hogy mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik soha életükben nem szereztek tudomást az evangéliumról. Én nagyon jól tudom, hogy akik itt ülnek, nagyon sokaknak ez problémája volt évekkel ezelőtt. Aztán sok beszélgetés volt, nyári táborokban is sok megbeszélés. Most összefoglalnám az egészet. Mert Pál apostol gondolatmenete most nekem nagyon jó alkalmat arra, hogy összefoglaljam azt, amit a Biblia egy szövegrészen belül mond, összefoglalóan mond azokról az emberekről, akik soha nem ismerték meg az evangéliumot. Mi van velük? Ezek az emberek el fognak veszni majd az Isten ítéletében? Ezek az emberek oda kerülnek, amit Dante megírt az isteni színjátékban? Na de önhibájukon kívül, mert Krisztus előtt éltek, vagy mert olyan tájain éltek a világnak, ahova el se jutott az evangélium, Ausztráliában, meg Dél-Afrikában, meg Dél-Amerikában, meg Ázsiában. Mi van ezekkel az emberekkel? Mondhatnám így is, hogy mi van azokkal, akik nem ismerték meg az Isten kinyilatkoztatását? Nem ismerték meg Istent, Jézus Krisztust, az evangéliumot. És Pál apostol a második fejezet 18. versétől, az első fejezet 18. versétől elnézést, a második fejezet 16. verséig egy nagyon nagy összefoglalást ad ezekről az emberekről. Nem olvasom most az egészet, hanem részenként. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnék az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. Hú, de kemény gondolatmenet, az ember elkezdi olvasni, hogy nyilván van az Isten haragja a mennyből. Sok ember ilyenkor megrémül, hogy miket is olvasunk a Bibliában, hát Isten haragszik meg, hogy most miért azért haragszik az Isten, hát ők nem is ismerhették meg az Istent, és Isten haragszik. Hát hogyha az ember nem nézi meg részletesebben, hogy miről van szó, akkor egészen megrökönyödik az ilyen gondolatmenet olvastán. Kedves hallgatók, Pál apostol így kezdi az Isten nem ismerő emberek bemutatását. Hogy kimondja azok ezeket a szavakat, biztos, hogy ez Szentlélektől ihletett hatalmas isteni kijelentések, amiknek ez a veleje, minden ember megismerhette az Istent. És ma is minden ember megismerheti az Istent, akkor is, ha nem kerül a Biblia kezébe. Akkor is, ha nem hall egyetlen egy prédikációt vagy előadást. Honnan ismerhette meg minden ember az Istent? Az ő teremtett alkotásaiból, ami ő felőle tudható, megértetvén megláttatik. Az első nagy csatornája az Istenismeretnek a körülöttünk levő világ, a természet, a világegyetem rendezettsége, tökéletessége. A második nagy csatornája az Istenismeretnek a lelkiismereten keresztül megszólaló emberi ismeret és tudás, amit az Isten jelent meg az embereknek. Tehát Pál apostol itt leszögezi azt, hogy minden ember megismerheti az Istent, akkor is, hogyha nem tud még ilyen fogalomról se, hogy Isten. Mégis a teremtett világnak a rendezettsége, a lelkiismeretben megnyilvánuló erkölcsi érzés az embernek azt a képzetet sugallja, és azt a hiteles ismeretet adja, hogy igen, van-e mögött valaki. Van a világ mögött, van a természet mögött valaki, és ez egy szilárd erkölcsi törvény, hogy amit magadnak kívánsz, másnak is azt kívánjad. Tehát Pál apostol ebben a rövid néhány versben kinyilatkoztatja azt, hogy aki ember élt itt ezen a földön, valamilyen módon, de megismerhette az Istent. Nézzük meg ennek a tanításnak a próbáját, igaz ez? Szóval a tanítást úgy tudjuk leginkább kontrollálni, hogy valóban igaz ez, hogyha például veszünk néhány ókori Biblián kívüli szövegemléket, sőt, Izraeltől, Palesztinától jó messzire levő területekről, például Kínából, vagy Görögországból, vagy Egyiptomból, vagy felírtam itt egy mongol, tibeti mongol szerzőnek a nevét, összesen az időszámításunk előtti második évezredtől, a 6. századon át az időszámításunk szerinti 13. századig, tehát úgy kb. 3000 évnek a bölcsességi irodalmát az ember egy kicsit meg akarja nézni. Nem kell ehhez sokat könyvtárba járni, mert nagyon szép antológiák vannak. Nemrégen magyarul is kiadták például Hanvas Bélának az Antológia Humana című könyvét. Ez az alcíme, tehát Hanvas Béla Antológia Humana, hogy 5000 év bölcsessége. És ott el kell olvasni ezeket a szövegeket, amelyek döbbenetes erővel adnak bizonyságot arról, hogy ezek az emberek pontosan tudták, hogy a természet mögött kell, hogy ott álljon valaki alkotó, és pontosan kimondta az egyiptomi paraszt bölcsessége is, ami megmaradt az időszámításunk előtti második évezreden túlról is, hogy amit kívánsz magadnak, másnak is azt kívánjad. Ugyanazt mondta ki, mint amit a Biblia később így mond ki, hogy szeresd fel a barátodat, mint te magadat, vagy amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, mindazt úgy cseleked azokkal. Döbbenetes tisztasággal mondta ki Lao Tse például, akinek magyarul is több fordításban megvan az Út és Erény könyve, Tao Te King. Döbbenetes világossággal mondta ki az emberi életnek a nagy törvényszerűségeit. Tehát itt Pál apostolt lehet ellenőriznünk, nem kell a Bibliának sehol se, semmelyik oldalán se vakon hinnünk. Menjünk utána. Pál apostol azt mondja, hogy minden ember megismerhette az Isten. Hogyan tudom ellenőrizni, hogyha találok olyan Pál apostol előtt, Biblia előtti szövegeket, amelyek ezt bizonyítják, akkor ez egy bizonyított tény. Csodálatos dolgokat olvashatunk, például Lao Tse-nek az Út és Erény könyvében, csak egész részleteket olvasok Vörös Sándor fordításában. Figyeljék meg, például a 7. ugye számozott kis versek vannak a Tao Te Khingben, a 7. így hangzik. Örök az ég és örök a föld. Azért örök az ég s a föld, mert nem önmagukért élnek. ezért nem fogy belőlük az élet. Épp így a bölcs, hátrahúzódik, ezért halad. Nem őrzi magát, ezért megmarad. Így van, saját érdeke nem űzi sose, ezért teljesül saját érdeke. Világos? Szinte még a költői megfogalmazás frissessége, szépsége, mint hogy Jézus is mondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti. Aki elveszíti az életét, én érettem, megtalálja. Ugyanazt mondja ki, szinte szó szerint. Ha lenne több időnk, akkor biztos az egész Laocét felolvasnám, de engedjék meg, hogy a számomra legkedvesebb részt hadd olvassam fel. Nem szép az őszinte szó. Még egyszer mondom, nem szép az őszinte szó. Nem őszinte a szép szó. Nem ékes szavú a jó, az ékes szavú nem jó. A tudó nem beszél, a nem tudó beszél. A bölcs nem gyűjt, mindent az emberekért tesz, és neki is jut. Mindent az embereknek ad, és neki is jut. A természet útja nem segít, nem sart. A természet útja segít, nem sarcol. A bölcs ember útja használ, nem harcol. Mindenkinek ajánlom, hogy vegye kezébe és olvass el, kis friss levegő, gondolkodás. Tiszta, 2600 évvel ezelőtt, ugye érezzük, hogy emberek éltek ezen a földön, akik méltók voltak az ember névre. Miért? Mert hallgattak a lelkiismeretükre. Elmegy az ember ilyen messzire, mint Kőrösi Csoma Sándor például, aki először kiadta ezt a tibeti mongol bölcsességet, a Saskia Panditát, és aztán elment Ligeti Lajos professzor, aki az egészet megtalálta századunk 20-as éveiben, és engedjék meg, hogy ebből a tibeti mongol bölcsességből is felolvassak néhány versszakot. Amit te magad nem kedvelnél, másnak se tedd, másnak se kívánd. Ne feledd, bármi csekélységgel megbántanak, hogy fáj az mindig. Még egyszer olvasom. Amit te magad nem kedvelnél, másnak se tedd, másnak se kívánd. Ne feledd, bármi csekélységgel megbántanak, hogy fáj az mindig. Aminek magad örvendenél, tedd meg készséggel másoknak is. Ekképp ők is tisztelni fogják, amin vonzalmad igaz tárgya. Ha önmagad javát kívánod, mindig csak más üdvén munkálkodj. Aki arcát ékesítené, elébb tükrét tisztítsa, nem de? Aki hibáját felismeri, mégse bánja, az ördögé az. Amíg így békén megvan vele, nem is vehető ember számba. Döbbenetes tisztaságú és mélységű kijelentések. Szóval, hogyha most lenne itt valami nagyon sok időnk, akkor én is előhívnám még tanúmul Hérakleitoszt, ugye, aki egész filozófiája belefél egy rövid kis 5-6 lapba, ami fennmaradt tőle, aki állandóan a törvénynek, az útnak, ugye ez a Tao a kínaiaknál is az út, a görögöknél is ugye a logosz, az értelem, a törvény, az út. Ezek a régi gondolkodók kifejezték egy régi ókori világnak a meggyőződését, hogy van út az ember előtt. Az embernek van kitől tanulnia, és van milyen úton járnia. Ezt kifejezték, és Pál apostol erre utal, hogy ők megismerték az Istent. Mert a teremtett alkotásaiból meglátták, vagy Szókratész, akinek a kedves kijelentésem, ugye mindig ezt szoktam Szókratésztól idézni, micsoda hatalmas bölcsesség volt ez, mint Szókratész így mondott, inkább velem tegyenek rosszat, mint én tegyek rosszat másokkal. Inkább velem tegyenek rosszat, mint én tegyek rosszat másokkal. Én azt hiszem, hogy nem szükség kommentálnunk azt, hogyha ennyi szöveg fennmaradt, ha ennyi megnyilatkozás fennmaradt, ez bizony igazolja Pál apostolnak azt a megjegyzését. Az emberek nagyon sokat tudtak, és ma is nagyon sokat tudnak. Sokszor úgy gondolnánk, hogy Pál apostol belefog ebbe a gondolatmenetbe, és most sajnálja majd a pogányokat, hogy szegények, hát ők nem ismerhették meg a Szentírást, ők nem tudták, ki volt Jézus Krisztus, nem olvashattak ó és új szövetségi történeteket. Ez biztos, hogy ők sokból maradtak ki, de Isten nem hagyta őket elveszni. Isten bemutatta a természet világából önmagát, és a Szentlélek Isten segítségével adott nekik világosságot a lelkiismeretükben, mert ezeket a bölcsességeket nem lehetett volna megírni isteni segítség nélkül. De figyeljük meg, mivel folytatja az apostol, hogy ezt az emberek értékelték, sajnos nem értékelték. És az emberek, ahogy folytatja a 23. verstől, az örökké való Istennek dicsőségét fölcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Megint mi a probléma? Az emberek nem adtak hálát. És ma is ez a probléma. Az emberek nem adnak hálát. Ahol a hála hiányzik, ott hemzseg a sötétség és a tévtanítás. Mert a hála egy nagyon elemi dolog. Ha valaki nem tudja észrevenni azt, hogy minden pillanatában más és mások által él, és ezt nem tudja értékelni az ember. Ha elkezdi az ember gondolkodni, hogy tulajdonképpen én vagyok a világ közepe, és ha én nem lennék, a világ se lenne. Európai gondolkodás. Európai gondolkodók ezt kimondták. Ha én nem lennék, a világ se lenne. Idáig sötétettek el ugye az úgynevezett középkori keresztény Európában. Na hát azt mondja Pál apostol, hogy nem az Istennek adtak dicsőséget, hanem önmaguknak adtak dicsőséget. Aztán, amikor már önmaguknak adva dicsőséget jó mélyre jutott az ember, akkor már elkezdtek a négylábú állatoknak adni dicsőséget. Meg csúszómászóknak, meg minden. Na hát, kedves hallgatók, akik jártak bölcsészkarra, vagy egyéb hasonló helyekre, és éveket eltöltöttek azzal, hogy mi a mitológia, honnan van ez a sok vallás, ezt az egy verset nem tanították velünk. Ebből megértettük volna, hogy miért van az, hogy az egyiptomiaknál annyi állatisten van, aztán a görögöknél is, aztán miért szent tehén a hinduknak az állata. Nem tanították velünk, nem csak a Bibliát nem tanították, de még ezt a nagy materialista bölcselőt sem, akit úgy hívnak, hogy Lukiánosz. Lukiánosz második századi bölcselőnek a híres iratát felírtam a táblára. Lukiánosz az Istenek gyűlése. Lukiánosz mindenkiből bolondot csinált. Azt mondta róla egy későbbi író, hogy ő valóban nem ismert sem embert, sem isteneket. Igaza volt. Hadd olvassak fel egy részletet ebből a kis iratból, ezt is gyorsan el lehet olvasni, tehát Lukiánosz az Istenek gyűlése megjelent Lukiánosz kétötetes magyar válogatásában. Arról szól ez az irat, hogy Zeus előtt megjelenik néhány személy, így például Mómosz, a gúnyistene. És elkezd Zeusszal beszélgetni Mómosz, hogy micsoda dolog ez, hogy különböző népeknél állatokat imádnak. Hát ez már mégse járja azért. Hát hogy megy ez, hogy kutyát imádnak, meg bakkecskét imádnak, és erről szól ez a beszélgetés. Szóval, de még egy csak hagyján istenek, mondja Mómosz. Hanem te kutyaképű, ezt tudnék Anubis, egyiptomi isten, lenvászomba bújtatott egyiptomi, te ki vagy, drágaságom? És hogyan egyezteted össze Isten voltodat az ugatással? És mit jelentsen az, hogy ez a tarkafoltos memphiszi bika, tudnék Ápisz isten az egyiptomiaknál, imádat tárgya, jóslatokat ad, és profétái vannak, az íbiszeket, majmokat, bakkecskéket, és a többi sokkalta nevetségesebb lényt már említeni is szégyellem. Fel nem foghatom, hogyan keveredhettek Egyiptomból az égbe. Miért nézitek ölbetett kézzel istenek, hogy őket épp úgy, netán még jobban tisztelnek, mint benneteket? És hogy tűrhetett te, Zeus, hogy kos szarvakat növesztenek tenéked. Tudnék, az egyiptomiak is imádták Zeust, Zeus Ammon isten névén kos szarval ábrázolták. Zeus erre így felel. Valóban visszatetsző, amit az egyiptomiakról mondasz, Mómosz, csak hogy mindez javarészt a misztériumok világába tartozik, és a beavatatlan ne nagyon nevessen rajtuk. Ugye milyen ősi kifejezés? Hát ez misztika, misztikum. Ezt mondták a szellemtörténészek is, meg a nagy európai gondolkodók is, hogy hát tulajdonképpen lehetséges, hogy van ebben a kutyában valami, vagy ebben a bakkecskében. Hát biztos ezek értelmes emberek voltak, hogy azelőtt hajlongtak, meg megnézték minden szőrszálát, mert hogyha egy szemölcs volt alatt, akkor már nem szent állat. Hát biztos emögött valami misztikus dolog van, hát elvégre a régi emberek nagyon, nagyon bölcsek és mélyek voltak. És elfogadták ezt. Napjainkban is látjuk azt, hogy a régi vallásoknak, meg egyáltalán minden vallásnak, hogy hát ezek misztériumok, ezek mindenkit becsüljünk és tiszteljünk. Mert Mómosz azért nem hagyja magát a gúnyistene. No, akkor rengeteg misztériumra van szükségünk, Zeus. Csak úgy tudhatjuk meg az istenekről, hogy istenek, a kutyaképűekről meg, hogy kutyaképűek. Zeus, ne feszegesd, mondom, az egyiptomi istenek ügyét, majd máskor, alkalmas időben, erről is vizsgálatot tartunk, rajta térj át a többiekre. Ugye, az ókori világ nem tudott mit kezdeni ezzel a jelenséggel. Pál apostol világosan utal arra, hogy ez volt a következő lépcsőfok. Amikor az ember nem ismeri el az Istent, a természetből és a lelkiismeretből, akkor önmagát kezdi istenné tenni első lépcső lefelé. Amikor önmagunk istenné tételével már elég mélyre lesüllyedtünk, mert tesnek azért meggondolni, hogy ha mi magunk vagyunk a példaképei magunknak, akkor miféle példaképek vagyunk. Akkor jön a második lépcső, hogy akkor már az állatok is elég példaképek. Ugye? Felcserélték a mulandó emberek és madarak és négylábú állatok és csúszómászó állatok képmásával. És most milyen a zuhanásnak a következő fokozata mi lesz? Ne felejtsük el, Pál apostol bemutatja az egész